A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
Üdvözlök mindenkit itt a Spirit FM-en, ez itt a Sámán mondja. Mai vendégeim Big Block TV két alapítója, ugye? Két tévés arca, két közösségi média fickója, mellesleg nagyon jó barátaink, Grande és Dennis.
Sziasztok.
Sziasztok!
Szerintem így ismernek titeket, úgyhogy nem is mutatlak az igazi neveteken.
Maradjon inkognitóban.
Mi van? Úgyis olyan pici ember vagy, senki se ismer föl téged az utcán. Szóval köszöntünk mindenkit, aki a rádióban hallgatja ezt a mai műsort, vagy éppen a podcasten nézi, YouTube-on, Facebookon, bármilyen formátumban nálunk, vagy a Big Blokkos srácoknál. Ma születésnapi ünnepséget fogunk rendezni.
És nem hoztunk tortát, mindegy.
Hát... Idős egy autó, hogyha 60 éves?
Fú, jó kérdés, mindjárt
az egyébként. Nagyon szép.
Szerintem, hogyha 60 évig gyártják, akkor azért az mutat valahová.
Igen. Ez az autó pedig nem más, mint a Ford Mustang, vagy mostanában már csak Mustang, ugye? A Fordot talán el is hagyták már előre. Igen.
Elhagyták egy időben, volt az emblémán, utána nem volt az emblémán Ford felirat, illetve az autón, most újból nincs rajta Ford, ugye?
Nekem is megint nincs. Most is csak Mustang. Ennyi. Szóval a Mustangról fogunk beszélni, a Ford Mustangról, vagy később már csak Mustang, 60 éves, és ez az a gyönyörű szép évforduló, azt gondolom, hogy megihlett minket arról, hogy beszélgessünk egy olyan jelenségről, amely átírta az Egyesült Államok autózásának a történelmét, vagy legalábbis egy nagyon erős bejegyzést tett oda. Neked van is Grande, ha jól emlékszem. Igen. Ugye egy citromsárga.
A legjobb színben egy ötödik generációs.
Oké. A fiúk pedig ugye az amerikai autózás megszállottjai, ezért fordultam hozzátok, egy kicsit meséljetek nekem arról, hogy milyen világban érkezett meg a Mustang, illetve az Egyesült Államokban, vagy ebben az amerikai autós kultúrában, hogy gondolnak a Mustangra. Úgy gondolunk-e mi itt Európában rá, mint ahogy az amerikaiak gondolnak rá, vagy nálunk egy picit más pozícióban van? Ezekre mind ki fogunk térni, jó? Kezdjük a legelején.
Kapkodom a fejem, hogy melyikre válaszoljak.
Na, akkor ezekre majd mind kitérjük, jó? Kezdjük a legelején, 1964. Milyen Amerika 64-ben?
64-ben? Hát egy dinamikus fejlődés és egy jólét, mondhatjuk azt. Tehát a második világháború után már jóval, és egy dinamikus fejlődés, egy jólét van. Mindenféle platformon ezt lehet észlelni, tehát azért abban az időben tényleg jó élet volt. Ezt most képzeljétek el úgy, hogy egy átlagos munkás ember is meg tudott engedni magának olyan dolgokat, amik aztán utána már azért elcsúsztak egy picit. Úgyhogy 64. március 9 volt, azt hiszem.
Március 9, nőnap után egy nappal.
Szóval igen.
Akkor született meg a Mustang hivatalosan.
Hivatalosan akkor adták ki, így van.
Nem. Akkor gördült le az első Mustang a futószalagról. Utána igen. Április 17-én adták ki, jól tudom fejből.
Így április 17-én.
Kontrolláljatok, igen. Így van. Az első akkor gördült le, és akkor egy 4-3-as V8-as kabrió gurult le. Ha jól tudom.
Először a szalagról,
először
így
a
van.
Szalagról, igen. Vagy azt mutatták be áprilisba, ezt lehet, hogy keverem, nem tudom.
Majd a motorokra is kitérünk, mert a Mustangnak a motorizációja mindig idővel egész végletes volt, ahogy én így utána néztem.
Föl se tudjuk sorolni.
Hogy, igen, hogy de volt benne sok olyan, ami egy kicsit ilyen érthetetlen volt.
Igen.
Meg
igen.
Maga a Mustang is időnként olyan formátumot.
Meg voltak próbálkozások is, tehát a motorgyártás terén is, illetve a karosszériánál is, felfüggesztések, stb., de hát ez egy már egy másik.
Hát ugye a 286 henger volt a legkisebb motor, soros 6 hengeres.
Akkoriban.
Az egy manuális háromsebességes váltóval jött ki. Akkor már volt párhuzamosan mellett a 4-3-as V8-as, és azt már egy éven belül leváltották. Akkor lett a 4-7.
Kellett, igen.
Így van, azt muszáj. Nem tudom miért, mert...
A lóerője miatt, figyelj, hát legyártottak egy olyan autót abba a korba, amikor már bőven 300 lóerő fölött voltak.
Ez igaz,
a
kevés volt.
És 164 lóerő, az kevés volt.
Na várjatok, egy kicsit előre szaladtunk, látszik, hogy nagyon szeretitek a témát.
Már hajtunk.
De én ezt még egy picit visszahúznám, jó? Tehát 64-ben járunk. Azt látjuk, hogy Amerika gazdaságilag erősödik.
Így van.
Nagyon sok a fiatal baby boom, azt hiszem úgy hívták ezt
így
a korszakot.
Van, pontosan.
Nagyon sok az olyan fiatal ember, aki egyetemre jár, felsőfokú végzettséget szeretne szerezni, lerázták magukról ugye a terhet, amit a világháború jelentett, megvan a gazdasági erő és az előny, és Amerika mindig az autózás köré épült, ugye?
Így van.
Tehát sosem volt opció a buszozás.
Nem, hát a nagy távolságok, illetve hát ugye a természeti adottságai, mert azért látványos, amikor mondjuk keresztül szeled a 66-oson csúszol egyet.
Hát igen, az úgy, mondjuk nem rossz.
Így van. Úgyhogy visszatérve, igen, egy gazdasági fejlődés, nagyon sok fiatal van, és jön egy autógyártó cég, aki azt mondja, hogy oké, akkor gyártunk egy elfogadható árban lévő autócskát.
A fiataloknak?
Még akkor nem fogalmazódott meg bennük ez egyébként. Egy nagyon érdekes dolog. Későbbiekben úgymond a piac hozta magával ezt a dolgot.
Uh-huh. Mert hogy a Mustang nekem ebből a felvezetésből úgy tűnik, hogy a Mustang az egy, ahogy mondtad az előbb te is, Zenész, hogy ez egy megfizethető áru, széles rétegeknek elérhető, sportos, igen, jól kinéző autó volt. Tehát ez nem egy extremitás volt, ugye?
Nem, hát képzeljétek el, hogy akkor már azért jóval-jóval komolyabb prémium márkák is készültek. Tehát ez egy megfizethető autó volt, ami ráadásul design szempontjából egy nagyon-nagyon-nagyon úttörő dolog volt. Egyébként a Ford Falconnak az alapjaira épült.
Tehát már meglévő Ford szériák alapján.
Így van, az egy kis kupé volt, így van, és annak egy sportosabb vonalat vagy ívet adtak ezzel. De még nem tudták, hogy mit csinálnak.
Igen, és én is azt néztem, azt olvastam, hogy a forma volt az, ami nagyon különleges volt, illetve a hozzá kapcsolt marketing aktivitás.
Így van. A marketingje az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye abban az időben a televízión kívül csak az újságok voltak, meg hát ugye mindenki szórólapozott, és képzeljétek el, hogy 5 tonnányi szórólapot osztottak szét a Mustangnak.
Föl se tudjuk, bevezetésnél
5 tonna, és ez csak Amerikáról beszélünk.
És ez a szórólapozás, amit, hogy menjenek így el, van, és nézzék, igen, meg, igen, a Ford dealershipben,
és van? Az első hétvégén több országszerte több mint 4 millió ember látta az autót. 4 millió.
Hát ez ember. Nálunk felfoghatatlan, ugye, a mi országban.
Az első hétvégén. Bizony. És az első hétvégén 200 000 ember le is foglalózta az autót. Tehát megrendelték a kocsit.
Olvastam olyan hírt, hogy Texasban egy kereskedésben 15 ember licitált a kiállított darabra, és aki megnyerte a licitet, az az autóban benne aludt, azért, hogy ne adják el előle, vagy ne vegye valaki meg mégis mindezek ellenére előle, és ő úgy vásárolta meg, hogy bevackolta magát, az egész éjszakát bent töltötte.
Ja, hogy a csekkje beérjen.
Igen, és aztán utána másnap azt mondták, hogy tiéd az autó. Ez ennyire különleges volt akkoriban?
Hát úgy is volt a szlogen egyébként, hogy Amerika beleszeretett a Mustangba. Tehát,
Tehát ez látszik a számokon is.
Falling love volt.
Hogy az első két évben átlépték az 1 millió eladott darab számot. Tehát
ezek, így van.
Én mindig azon rökönyödök meg, hogy oké, hogy a Ford találta ki a futószalagon való autógyártást a legelejétől fogva, de hogy abban az időben, amikor nem volt ilyen robotizáció, mint most van, nem volt internet, nem volt rásegítés számítógéppel, és ekkora mennyiséget tudtak gyártani az emberi erővel és az aggyal, és hogy még ceruzával rajzolták ki ezeket a vonalakat, meg ugye, hogy kiszobrázkodták az autót, nem 3D-be fordigatják, igen, ezeket,
igen,
a dolgokat.
Agyagmodell.
Igen.
Képzeljétek el, a Káli Múzeumban jártam, egy nagyon jó autós múzeum, nyilván ti már ismeritek,
de nem voltunk még,
hallgatóknak mondom, és Káli professzor akkor ott volt, és ő vezetett minket körbe. És ott van egy dedikált ilyen Mustang pont. És ott van egy sztori, amit ő mondott el, hogy a Mustang vágtató lovát, azt egy magyar ember, igen, tervezte, és ott képzeld el, van egy fotó, amikor még, nem tudom, hogy már ott akkor ott rajzolta-e, vagy éppen kialakította, uh-huh, valamilyen anyagból, de még nem úgy állt a lónak a farka, mint ahogy a későbbi. Uh-huh. Tehát ez egy az az állapot volt, ami az utolsó, a valódi előtt egyel, uh-huh, amikor még a lófarka egyenesen volt, nem pedig fölfele kukorodva. És ebben akkor szintén volt egy magyar, igen, vonal. Milyen szép, igen, történet.
Hát ez mindenhol.
Az autózás mindenhol világában milyen szép történet. Igen. Szóval amikor a Mustang megjelent, akkor még Amerikában is óriásit ütött.
Igen. Hát hozzánk azért nyilván nagyon sokára jutott el, még szerintem a híres, tehát erről nem tudunk beszélni, mert nem vagyunk annyi idősek, hála az égnek. De ugye
mint te nem tűz fiatalnak.
Hanyat fekszik, beesnek a szemei.
Kezdődik. Még jó, hogy van köztünk ez a fekete paramár, meg messzire ülünk. Na, szóval igen, szóval nálunk abba mi gyerekkorunkban, ami volt tulajdonképpen, és az a Lada Zsiguli Skodás vonal, aminek megvan a maga szépsége, de nekünk mennyire elérhetetlen volt ez. Ugye?
Hát ez, tehát, hogy... De ez Nyugat-Európának gondolom, nem?
Igen, tehát ez... igen. Azt, arról mondjuk nem tudok, hogy mikor jött át az első.
Figyelj, emlékeztek rá, hogy a Medvecki Ilonának volt egy Ford Thunderbirdje, és a 60-as években ő ezt hazahozta Amerikába. Ez egy akkora szám volt.
Igen.
Nagyon sokat olvastam erről, hogy megállt a forgalom konkrétan. És az is egy Ford típus egyébként.
Igen. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti tudjátok-e, hogy miért ponikár?
Hát, ezt később ragasztották.
Bocsi, csak a nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy úgy póni, mint póni ló. Tehát, mint póni ló autó.
Igen.
Pónikár.
Így van.
Kategória lett ebből igazából.
Így van,
nem
később aggatták rá ezt a kategóriát, és ez ugyanígy megkapta a Chevrolet Camaro is. Uh-huh. És egyébként ugye egy lapon említik az amerikai autósok a Mustangot, a Camarót és a Challengert mondjuk. De az a különbség, hogy a Mustang és a Camaro azok pónikárok, a Challenger az pedig egy full size muscle car.
Tehát akkor ez a méretére.
Az a top of the line. Így
méretére
van.
Is utal.
Az a méretére is utal. Tehát ők jóval kisebbek voltak, mint mondjuk a Dodge-nak akkorjában a Charger-je, amiből lett a Challenger és egyebek.
És akkor pont ehhez akartam azt a kérdést is feltenni, ami már részben megválaszolásra került, hogy a muscle car az a fogalomkör, az a Mustanggal bővül, tehát a Mustangra muscle carként tekintettek, vagy ez a belépő muscle car volt, vagy ez még nem tartott ott?
Az első körben nem tartott ott, de azért már a generációk fejlődésével, amikor megjelentek a Boss motorok, Boss 302, 392, meg ezek, akkor ők már tudták azokat a teljesítményeket, mint egy muscle car.
Tehát akkor került ez bele.
Így van. Így
kicsi
van.
Autónak is tervezték, viszonylag kicsi motort is kapott.
Így van.
Hiszen az akkori, még a tervezője is úgy hívta, hogy a dinoszauruszok között ő betesz egy pici, kifizethető filigrán autót, és
utána, egyébként akkor még sportautónak szánták.
Igen, igen, de utána rögtön ugye az első év végén, ahogy kijött, azonnal felkérte Carroll Shelbyt, hogy rakjon bele egy izmosabb motort, vagy építse át a motort, tervezze át az autót, mert a következő évben már szerették volna, ha van egy nagyon izmos autójuk. Tehát, hogy ezt a pici sportos autót gyorsan elvetették.
Hát ezt láttuk a filmben is.
Így van.
Igen. Ugye, hogy amikor a Ken Miles, nyilván nem tudom, annak mennyi a valóság alapja, amikor mint meghívott vendég, ugye
és
ott van a kisfiával, igen, és oda ment valamik Ford Manager, és akkor na, kisfiam tipli.
Igen.
És akkor mi a véleményéről? És akkor mondta, hogy nagy, nehéz, tegyenek benne egy normális motort. Meg,
hát ez ő versenyzői szemmel nézte egyébként. De ugye ez visszaütközik egyébként, amit a Grande mondott, arra is, hogy az átlag életkor az 25 év alatt volt, akik vásárolták a Mustangot.
Nekem erre van egy kimutatásom, bocsáss meg, egész pontosan 31 volt.
Igen. Az átlag volt, viszont 25 év alattiak voltak, azt hiszem 40-valahány
igen,
százalék.
Így van, pontosan ugye? így van. Tehát, hogy a nagyon sok 25 év alatti volt, így van, az átlag az 31 volt, és ugyanezen időben az átlag életkora az autóvásárlóknak, az átlagos Ford autók vásárlójának az 42 volt. Uh-huh. Tehát több mint 10 évvel fiatalabbak vásárolták, és ez azért volt fontos, én azért próbáltam egy kicsit jobban körberajzolni azt a részt, hogy a Mustang hova érkezett meg, hogy mi, akik mostanában ismerkedünk, vagy ismerjük a Mustangot, mondjuk az én az elmúlt 5 évben ismertem meg úgy a Mustangot, hogy kipróbáltam, több is volt nálam.
Akkor te már a 6. generációval
szembesültél. Így van, én abból nagyon sokat ki tudtam próbálni, sőt, egy-két barátom vásárolt is belőle az ajánlásom alapján. Hogy nekünk egy picit ugye mást jelent, mint 64-ben, meg 65-ben, 66-ban. Tehát hogyha ezt most így summázom, akkor ebben az időben a Ford egy viszonylag megfizethető áru, sportos, fiataloknak szánt, nagyon jól kinéző autót keresett, vagy gyártott. Pont azzal a céllal, hogy azt a szegmenst elérje, amely ugye fölbukkant a baby boom-mal, fölbukkant a gazdasági jóléttel, fölbukkant a pénzköltési vágyával, de még nem családosok. Képzeljétek el, olvastam olyat is, hogy a Ford készített rengeteg marketing tanulmányt az autóval kapcsolatban, és nem árulták el az árát egy gyermekes családosok számára. Tehát meghívta az egy gyerekes családosokat egy milyen vizsgálatra, és nem mondták meg, hogy mit ér az, vagy mennyibe kerül az autó, megkérdezték, hogy szerintetek ez alkalmas-e nektek arra, hogy a családi autótok legyen. És a döntő többség azt mondta, hogy nem. Mert nem volt praktikus. És utána azt mondta Ford, hogy mondjátok meg, hogy szerintetek mibe fog kerülni ez az autó. És miután mindenki vaskosan fölé mondott annak az árnak, amiért a Ford kínálni tervezte, és ezt miután elmondták, hogy mi a valódi ár, akkor az a vélemény, ami addig arról szólt, hogy ez nekünk zseniális nem lesz jó családi autónak, az fordult egyből, és azt mondták, hogy ja, várjál, ennyi pénzért?
Igen.
Ennyi pénzért, ez nagyon jó lesz nekünk családi autó.
Én mindig azt szoktam mondani az ilyen méretű autókra, hogy nem nagyon férek bele, de tudok kompromisszumot kötni. Tehát van az a, az a hely, az a pénz, az az idő, hogy kompromisszumot kötök. Ugyanezt történt ott is.
Na figyeljetek, hoztam egy-két érdekességet. Ezek számomra zseniális információk. Mit gondoltok, hogy az első generációs Mustang vásárlói közül hány százalék volt hölgy?
Szerintem nagyon sok.
Nem tudom, nem is olvastam.
Én azt gondolom, hogy ilyen 30-40 százalék közé tenném, mert nagyon-nagyon sok hölgy beleszeretett.
42 százaléka volt.
Azt a mindenit.
42 százaléka. A Ford vásárlók egyébként átlagosan 31 százalékban voltak hölgyek. Ennél az autónál ez magasabb volt. Tehát ez megint egy picit, ez azért próbálom árnyalni a képet, hogy mi egy maszkulin, masszív izomautóról beszélünk, amikor ma elképzelünk egy Mustangot.
Mikor most kimondod, igen, de azért szerintem akkor nem.
Ezért akkor már árnyalni.
De az időben szerintem az a forma, ez nagyon megosztó.
Most gondold el, legurul egy kabrió, egy piros kabrió fehér tetővel, piros belsővel, hát jó, hogy beleszeretnek.
És Amerikában beleszerettek a nők, és úgy, hogy 42% a hölgyvásárló volt. Aztán automata és kéziváltós változatok. A számokat most nem sorolom fel. Mit gondoltok arról, hogy a V8-as és a V6-os aránya milyen volt? Tehát, hogy a V8-as motorok és a V6-os motorok.
Milyen évjáratról beszélünk?
Hát ez még az első generáció.
Ott nem volt V6.
Ott sorhat volt, igen, de a 6-engeres és 8-engeres.
Akkor sorhat.
Talán azt gondolom, hogy azért ott már a 8-henger azért megbolondította az embereket, nem?
Hogyne? Kettő az egyben. Tehát kétszer annyi 8-hengeres vettek, és ez majd azért lesz fontos, mert egy picit később ki fogunk arra térni, hogy azért később volt olyan motorral is, egészen a mai napig, amit ismerünk mi is, amely csak 4-hengeres.
Igen.
És majd erről is szeretnének benneteket kérdezni, meg majd az elektromos Mustangról is fogunk beszélgetni, de még egy picit akkor menjünk vissza még. Még mindig az elsőről, jó? Mert ott született meg
az az igazi.
Ott született meg ez a legenda. Volt belőle kabrió, ugye?
Igen, mindjárt az első, amit
egyből azzal jött le, kabrióval jött le.
Igen. Valaki föltette a kérdést az egyik posztunk alatt, hogy volt belőle kabrió akkor. Hát a kabriót ugyanúgy gyártották a kabriót, a sima kasztit, meg a fastbacket, tehát ezt a háromat
van,
hozták.
Egyébként a 64-esek voltak, így van, és ami még érdekesség, hogy ugye 65-ösnek mindegyiknek az alvásszáma 65-ös.
Mert 64 és felesnek hívják.
Igen, 64 és felesnek hívták.
Igen. De hát tulajdonképpen 62-től fejlesztették az autót, csak ugye nagy titokban volt, és Falcon-szerűen próbálták a Falcont egy kicsit átalakítani, és az utolsó pillanatokban mondták be, hogy ez egy teljesen új autó lesz, és ez lesz maga a Mustang.
Miközben már nagyon jó meg volt
rajzolva egyébként. Igen, és úgy gondolták, hogy ha 100 000 darab elkerne, az nagyon-nagyon jó lenne, és az első
évben... ehhez képest volt az 1 millió az első két évben.
Igen. Valahogy nem tudom már, hogy volt megosztva, hogy az első évben...
Az első évben 200 000 darab...
Nem, bocsánat, 400, és a legnagyobb darabszámú volt a 66-os.
Így van, 420 000 pontosan az első évben annyi volt, de ami még meglepő volt, amit mondtam is, hogy két hónap alatt 100 000 darabot legyártottak, és el is adtak.
legyártottak 2 hónapot. Ezt most csak azoknak mondom, akik nincsenek kb. Tisztában azzal, hogy mi egy autógyár kapacitása, tehát egy ilyen közepes méretű autógyártó.
Akkor.
Igen, ma egy közepes méretű autógyár, tehát egy kicsi közepes, az gyárt mondjuk 150 000 autót per év. Per év. Egy jól gépesített, nagyobb autógyártó gyárt 300 000 autót per év.
Összesen?
Összesen.
És itt egyről beszélünk.
Így van, és Dearbornban, ugye?
Igen.
Ott születtek ezek a...
Ez egy hatalmas vállalkozás volt.
Igen.
Lee Iacocca, ugye?
Így, volt így van.
A menedzser, aki aztán később rendbe tette a Chryslert.
Igen.
Ugye, született is egy könyv róla, illetve az életéről egy autóipari zseni volt az ember, és egy marketing zseni volt egyébként, aki ügyesen megfogta ezeket a...
Ezek a húzások, amiket csináltak, de ide vezettek, hogy egy 60 év egy azóta is gyártott autó. Nem is tudom, van ilyen? Te vagy a kis lexikon egyébként. Ebből létezik ilyen?
Hogy azóta hát a nagyobb gyártanak? Márkáknál van rendületlenül,
hát,
így van.
Igen,
de,
hát azért...
de azért amerikai márkánál nem sok. De...
Nem, és azért főleg ilyen szegmensben, mert azt mondjuk, egy Corollát gyártanak, vagy egy Golf 40 éves, tehát most, hogyha
de
ilyen
nem
nagy,
60.
Azért mondom, hogy egy nagy európai legendária magat akarok benni, a Golf 40, mit tudom én, a Bogarat is gyártották talán 50 évig, vagy az lehet, hogy még hosszabban, mert azt még Mexikóban, meg Brazíliában még gyártották. Na de egy ilyen típusú, ilyen különleges autót, hát én erről nem nagyon tudok. Hát ha a 911-et nem vesszük ide, ami talán egy hasonló matuzsálem, de talán a Mustangon bár az a 911-el összevethető, hogy a változás mértéke, mert ezért a Mustang sem olyan nagyon sokat változott, bár voltak egészen esetlen formák, meg egészen esetlen
ott a középtájon
generációk. Azért, így
beletaláltak.
Hamarosan el fogunk menni egy kis szünetre, addig még lezárandó az első blokkot, azért elmondom nektek, tehát csak azért, hogy rögzüljön, hogy az első generációban egy 2.8-as soros 6-hengeres motor volt, és egy 4.3-as V8-as, 164 lóerővel, és...
101 lóerős volt a 2.8.
101 lóerős 101. volt, és aztán később ezt upgrade-elték 3.3-ra, és 4,7 literre.
Igen, és szinte gyorsan egyébként.
Viszonylag gyorsan.
Viszonylag gyorsan megcsinálták, mert rájöttek, hogy azért a 100 lóerővel 4 személlyel mondjuk egy Hollywood hegyet megmászni, azért ez nem annyira frankó, és akkor az még egy kicsi hegyről beszélünk. Tehát,
várjatok, innen fogjuk majd folytatni, most el kell mennünk egy kicsi szünetre, a szünet után jövünk vissza, két vendégemmel, Grandé van és Denisszel, a Big Block TV alapítóival. Sziasztok, ismét a mai adásban születésnapot ünneplünk, 60 éves a Mustang, ezért két amerikai autószakértőt hívtam magamhoz ide a műsorba.
Húha.
Igen, te most ilyen címet kaptatok.
Köszönjük.
Ugye? Szépen elmondtam.
Lelkes amatőröknek szoktam.
Lelkes amatőrök. Így, az egyik, hogy szeretitek az amerikai autózást, ezért is neveznek titeket a Big Block TV-nek, ugye, ami az amerikai bekötődést írja a leginkább. Igen. Grande és Dennis a vendégeim ma.
Sziasztok.
A műsor első részében arról beszélgettünk, hogy a Mustang első generációja milyen környezetbe érkezett meg, mit kellett akkor Amerikáról tudni, érteni, hogy ez az autó valójában kinek és milyen módon készült, és aztán miután az első óriási zajos siker lett, tehát talán ekkorát nem is szólt addig, és azóta sem az amerikai piacon autó, elindultak a szép hétköznapok, teltek, múltak az évek. És beköszöntött 1974, de neked, Grande, még volt egy sztorid az elsőhöz?
Igen, az első generáció.
Túl nagy vagy ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem mondd el. Úgyhogy...
Az a helyzet, hogy nemrég tudtunk kipróbálni, illetve forgattunk, most nem a reklám helye, hogy hamarosan ki fogjuk adni, pont a Mustang születésnapjára, hogy beültünk egy 68-asnak, egy 4.7-es V8-as 68-asnak. Én is beültem hátra, csak hogy meglegyen a kellő súlyozása.
Te hátra?
Igen.
És befért.
És befértem.
Na jó, pont láttam azt a videót.
És az volt a helyzet, hogy a tulajdonosa úgy megindult az autóval, hogy négyen ültünk, négy határozott felnőtt ember, és elforogtak a kerekek alatt.
Nem mondod.
Tehát ez a 4.7-es V8-as olyan nyomatékkal dolgozik, úgy indult meg, hogy el voltunk képedve, pedig nagyon sok autót próbáltunk már, hogy egyszerűen nem hittem el, 1968-as.
És ennek a tömeg az ilyen 1200-1300 kiló?
1400, azt hiszem a V8-nak 1400, mi még egy pár száz kilót beleraktunk, és nagyon határozottan indult meg. Tehát, hogy mikor...
Nagyon jó dinamikus.
Igen, motor. Innen tudod megérteni, hogy mit képvisel a Mustang, a nem a legnagyobb motorral, de nagyon kicsi súllyal, és nagyon jó váltóátételezéssel, szóval ennyit még az első generációról.
Jó, jó. Hát a Mustang első generációja az egy ikon, az egy legenda, az egyértelmű. Tehát az onnan bárkinek van egy saját példánya, azt hiszem örök darab, tehát azt nem igen. szabad eladni. De aztán egy kicsit úgy meginogott így, ahogy így nézem a dizájnt például a második generációra.
Hát az igen.
Elképesztően ronda
autó. Ne sértsünk meg senkit, mert akinek olyan van, és az a szerelme, annak az a szerelme.
És hát ezt azért a Ford is, hogyha ki tudná törölni, akkor kitörölni.
Igen, ők nyilatkoztak ennyiben. Ők is, igen.
Így van. Tehát, hogyha az összeset fel tudnák vásárolni az egész világon, akkor ezt így eltörölnék a földszínéről.
Meg is érné, igen.
Igen. Ez a Ford Pintónak az alapjaira épült ez az autó. Ez a második generációs, és ugye a Ford Pinto meg arról volt híres, hogy kigyulladtak, amikor ütköztek.
Erre emlékszem.
Emlékszel?
Igen.
Igen, tehát arra a platformra épült az autó, nyilvánvalóan áthelyezték a tankot, mert a Pintóba egy kicsit szar helyre rakták.
és emiatt
kigyulladós Pintónak hívták, de nem igazán nyerte el a tetszést. Tehát abban az időben ez egy jó vonalvezetésű, de nagyon pici autó volt, és akkor már azért a konkurensek, tehát a General Motors, illetve a Chrysler már rukoltak elő olyan autókkal, amiben ez már nem fért bele, és az azért négy évig
gyártották. Ott négy évig volt, igen.
És ott is volt ilyen 2-3-as motorral, azt hiszem.
Igen, itt mutatkozott be a 2-3-as négyhengeres motor, és ugye kicsit nekem tudod, mi jutott az előbb az eszembe? Ez amikor a sikeres szülőnek van a sikertelen gyereke. Nem, és akkor úgy próbál úgy megfelelni szegényként. Tehát
jó hasonlat.
Van egy nagyon tehetséges énekes, akinek van egy nagyon tehetségtelen fia, aki azért próbál elindulni, meg próbál énekelgetni, de azt mondod, hogy atyajék, ha nem ez lenne a neve, vagy hogy egy másikat mondjak, már nagyon-nagyon nagy tisztelettel beszélek a Schumacherekről, mert nagyon szeretem őket, de hát a kis Schumacher ugye az apjának a nyomdokaiban nem tudott lépni.
Így van.
Igen.
Ugye?
Igen.
74-től 78-ig gyártották, felejtsük is el, ugye ne is beszéljünk róla
sokat. Hát nem sok érdekes dolog van ezzel az autóval kapcsolatban. Láttunk már mi is egy pár darab fent maradt, de hogyha megnézed azt, hogy az első generációból mennyi maradt fent, és a másodikból mennyi maradt fent, pedig maradhatott volna szinte ugyanannyi, de mégsem.
De nem lett ez.
Azért, mert nem közkedvelt, nem volt közkedvelt.
Hát pont az, ami miatt az elsőt vették, hogy úgy néz ki, ahogy, na pont az nem volt meg a másodiknál.
Igen.
Ugye?
Igen.
Tehát, hogy, és ezzel a 2.3-as négyhengeres motorral, ami egyébként a mai napig lökett térfogatát tekintve, ugye a Mustang létezik. Része, igen, ezzel...
Illetve a Ford része.
Hát ugye a Mustangban az előző generációban még volt, de szerintem a mostaniban is van.
Így van. Nem is nagyon változtattak sokat. Ha megnézitek, furat löket, kész, ennyi.
Mit gondoltak akkor az emberek erről a motorról, vagy ez nem érdekelt őket? Amíg is Amerikáról beszélünk, 70-es évek, tehát ilyen 6-7-8 literes autókról beszélünk, akkor jött
nem
egy...
Nem volt közkedvelt.
Mindenki erős autót akart. Mindenki szerette érezni a gázpedált. Hát, eddig is mindig megvoltak.
Meg a Mustang akkor már hozott egy olyat a lovacskával, én mindig így szoktam mondani, ami a versenyzést.
Aha.
Hozta ki az ember, és azt mondták, hogy na, ezzel aztán nem lehet.
Igen, és akkor hirtelen beleraknak egy 7.8-as motort, ugye, és ugye akkor mindjárt le is feleződtek a dolgok. Tehát oda a nyomaték, mert egyszer nem tudnak.
Igen, ez jó, nem V8, V8.
V8, így van.
És most azon gondolkozom, hogy ez átment Amerikában. Mármint, hogy valaki ezt kitalálta, hogy ez egy jó ötlet, pont Amerikában, ahol az üzemanyagárak, meg a...
Igen, de hát akkor volt egy olajválság.
Akkor volt egy olajválság,
tehát azért belekényszerítették
őket. Reagálni kellett,
de aztán gyorsan-gyorsan rájöttek arra, hogy ez nem lesz menő.
Tehát valószínűleg akkor itt az olajválsága van összefüggésben a downsizing, vagy a négyhengeresség. Harmadik generáció, én őszinte leszek hozzátok, a harmadik generációt is inkább nézném egy Chevynek, vagy bárminek, mintsem Mustangnak.
Igen. Ez a Fox Buddy.
Igen.
Az mi a Fox Body, az mit jelent?
Hát így hívták, ez volt a neve ennek a karosszériának.
Aha.
És egyébként nagyon-nagyon sokáig le volt sajnálva, úgy, ahogy mondod. Most viszont a reneszánszát éri.
Jön vissza?
És iszonyatos lóvékat kérnek el.
Komolyan tuningolják, és rengeteget látni Amerikába, és azon gondolkoztunk, hogy föl kellene vásárolni őket, igen. Mert előbb-utóbb...
És várni kell egy picit.
Igen, idejére
lázni. Tehát abból ikon lesz egyébként, és igen. Marad is.
Azt hiszem, valahol olvastam, hogy szeretik az amerikai ilyen rap kultúrában, vagy hip-hop kultúrában lesz az autót.
És szerepelt is egy csomó fekete filmben, ha mutatom így. Tehát ilyen afroamerikai filmekben nagyon sokban szerepelt ilyen autó, és azért is van ennek
a kultusza meg.
Ugyanúgy, mint mondjuk akár egy General Motors gyártmánynak, és ugye ezeknek is megvolt a filmes szereplése.
És ugye nem akarok a végére ugrani, mert beszéltük, hogy időrendben megyünk, de hogy az olajválság és a motoroknak, hogy milyen kicsi motor legyen, vagy mekkora. Most is itt tartunk az elektromos autózás szélén, vagy közepette, ugye, hogy más gyártó reagált, hogy nem fog V8-as motor gyártani, hiszen nem azt várja el a társadalom, szerintem meg de, mert aki izomautót akar hajtani, az nem feltétlenül elektromos autót akar, hanem azt szereti, hogy V8-as motor.
Hát csak meg, ugye a kérdés mindig az, hogy megvan-e még az a kellően számos réteg, mert az, hogy te meg én szeretjük, vinni még a túloldalán itt az ünnepfalnak,
ha
szereti, akkor az. Kicsit még erről annyi, hogy visszafűzve a korábbi, az első és második generációra, hogy műszakilag azért a Mustang sosem volt bonyolult autó, nem? Tehát futómű alkatrészek. Itt is továbbra is maradt ez a nagyon egyszerű építés, ugye? Egyszerű motorok, egyszerű építés.
Mert azt hiszem a 4.9-es motor itt már megjelent.
Itt kérlek szépen, mindjárt elmondom neked, a jegyzeteimben turkálva, hogy milyen motorokat látok. Igen, megjelent a 4.9-es, tehát volt a 2.3-as, 4-hengeres, 2.8-as, 6-hengeres, 4.9-es, V8-as, és aztán ugye 2-3 turbó.
És ezt már ott nevezték egyébként 5.0-nak.
Aha. És mert manapság nekünk ez van benne a fejünkben, hogy a GT az az 5.0. És hogy figyelj, ilyen 83-ban jelent meg, csak hogy milyen furcsa egy mondatba hallani, a Ford Mustang Turbo GT. Hogy ebbe beletettek mindent, ami akkor népszerű volt.
Igen.
GT, Turbo, Mustang, igen. Ford. Igen. Tehát ebbe így mindent leírtak, már csak mit tudom, 4WD kéne, és akkor...
Mert nem jöttek már ugyanazok a számok, mint az elején, ugye? És valamivel mindig meg kell espékelni a dolgokat.
És jött a marketing.
És jött a marketing, és azért tudjuk nagyon jó, hogy nem mindig talál be a marketing ugyanúgy.
Oké. Menjünk tovább. A negyedik generáció viszont nekem tetszik. Ezt 94 és 2004 között gyártották. Ez már a Mustang.
Ez tehát már jó vonal, igen.
Igen, ránézek, és nekem innen így ez igen. Megint Mustangot juttat igen. Az eszembe. Ezt láthattuk. Mit kell tudni? Van valami kiemelt fontos dolog a negyedik generáció kapcsán?
Nekem nem volt hozzá közöm, úgyhogy nem a képeken kívül.
Nekem viszont igen.
Igen?
Na mesélj.
95-ben, amikor először kimentem Amerikába, akkor egy ilyet használtam pirosba kabrióba.
Pont ilyen van a képen. Na, hát így piros kabrió fehér tetővel, ez van, lehet, hogy te autód volt.
Nem, ez egy ilyen barna színű tető volt, de igen. Viszont nem a V8-asát használtam, hanem a kisebb V6-os motorral, de hát nagyon menő volt.
Hát ezt el is hiszem.
És 90-es évek, és egy ekkora, és azért egy Mustanggal menni, kabrióval is, és van egy jó sztorim. Megállított a rendőr, mert ugye ott van egy ilyen szabály kint Amerikában, hogy a piros lámpánál kicsoroghatsz jobbra.
Igen, igen. No turn on red, kivéve van tábla.
Viszont volt tábla, és nekem se volt akkora még az angol nyelvtudásom, és megállított a motoros rendőr. Félrehúzottam, és mint a jó magyar gyerek, nézem, hogy mit csinál a rendőr. Oda jött szépen, fogta a pisztolyát, és mondta, hogy akkor papírok kellenek. Odaadom a papírokat, és így nézek rá, azt mondja, mit néz? És mellettem ülő rokonom, mondja, hogy ne nézd a rendőrt. Oké, nem nézem. Majd megnézi az útlevelemet, és azt mondja magyarsággal, hogy maga magyar?
Magyarul szólt hozzám.
Magyarul szólt hozzám. Maga magyar? Mondom, igen. Na azt mondja, akkor szálljon ki, jöjjön fel ide a járdára, elmagyarázok mindent, mert látom, hogy először van, látta a pecsétet, meg a vízumon, és azóta is barátok vagyunk.
Nem mondom.
De.
És még rendőr?
Már nyugdíjas, de még oktat.
Oly, de szép sztori. Ez egy kicsit leírta Amerikát is, ugye?
Igen.
Hogy ez mekkora flash.
És akkor mondta, hogy ez egy 50 dolláros tiket lett volna, de akkor most elmondja, hogy ahol ez ki van írva, ott nem kell.
Viszont megtanította.
Meg.
De
meg
jó, ez tetszik ez a sztori. Azt szeretném megkérdezni, hogy ahogy teltek az évtizedek, a Mustang maradt ugyanaz az autó vásárlóközönség szempontjából? Tehát ugyanúgy a fiatalos, az olcsó, a sokak számára elérhető autó volt ez még mondjuk 95-ben?
Én azt gondolom, hogy akkor is a fiatal gyerekek járkáltak vele simán iskolába.
Én mindig átfordítom magyarra, szerintem nyilván nem, de most Amerikáról beszélünk, igen, ott igen,
igen. Igen.
Magyarországon mindig egy elérhető.
De használd autó. Ezt a dolgot itt a szádat.
Ja, bocsánat, igen.
Így is én hallak igen? Csak hogy úgy még jobb.
Szóval, hogy Magyarországon szerintem még ma is egy elérhetetlen tárgy, és nem föltétlen az értéke határozza meg, hanem az, hogy úristen, Mustang. Tehát, hogy mindig abban szembesülünk, hogy megyünk valahogy Mustang, pedig nem egy drága autó.
Uh-huh. De Amerikában még maradt, ami így
szerintem
volt.
A mai napig. Uh-huh. Tehát ott két részre oszlott a fiataloknak az érdeklődési köre. Van, aki Mustanggal jár, vagy Camaroval, vagy Challengerrel, és vannak a trakkosok, akik aztán
aha, igen.
Kiemelt, és ez mindenféle. Ez a két.
Azok a pick-up-ok.
Megvan. Igen. Igen.
Jó. Negyedik generációról ugorjunk át az ötödik generációra, mert van érintett közöttünk az ötödik igen. generációban. 2005-től 2014-ig gyártották az ötödik generációt. Grande, tiéd igen. a terep.
Mesélj. Mennyi időnk van még, akkor mondanám.
Hát figyelj, kérjünk bele egy-két-három percben.
Nem, nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy nyilván amerikai autó szeretőként nem föltétlenül, tehát nem azért, mert fanatikus Mustangos vagyok. Meglátni, megszeretni. Beleülsz, mész egy körzét, azt mondom, kell. Második nagyon fontos, a kis testemmel nem mindegy, hogy milyen autóba ülök, mert ebbe tökéletesen belefértem, ebbe a kasztiba hozzáteszem, hogy a rákövetkezendő generáció 15-től szűkebb.
Aha.
Egy picivel szűkebb, de nekem pont annyival szűkebb, hogy nem teljesen kényelmes. De mondták, hogy miért veszek olyan autót, amelyiknek merev hátsó hidas, meg hogy nem független lengőkaros, és hogy...
Mert hogy még továbbra is a szerkezet alatta egyszerű.
Így van, tehát 14-ig, a végéig még tulajdonképpen ez az egyszerű szerkezet van. Szerintem egy teljesen szerethető és használható autó. Biztos, hogy 3 másodperccel lassabbat lehet menni egy pályán, uh-huh. azért hozzáteszem, a Mustang nem föltétlen pályautó. Szokták mondani, hogy soha nem lesz Porsche. Valahogy még ez az analóg, tehát ebben még mutatós órák vannak, uh-huh, van egy pici uh-huh. LCD, de azért még ez a feelingje megvan neki, valahogy a kormány sportossága, az enyémben a manuális váltó, még mindig azt hozza, amit szerintem.
Ez milyen? Ötös?
Hatos. Aha. Hatos manuális váltó, sperdifi, nagy motor.
És 8 hengeres.
Persze, V8. 5 literes Coyot V8.
Úgyhogy. Egyébként ez a motor az egyik legstabilabb.
Igen, és nagyon sokáig gyártották ezt a motort, még a következő generációba is sokáig ment ez a motor, nagyon sokáig. Úgyhogy jó eltalált. Szerintem a fő különbség az európaival szemben, hogyha a Mustangot egy picit megerőszakolod, és pályanapra kiviszed, és adsz neki úgy, ahogy kell, ahogy illik, ő nem föltétlen kéri a szervizt következő napon. Még aha. a tapasztalatom szerint azért volt egy jó pár európai autóm, az európai autókban utána közvetlen szerviz kell.
Aha.
Tehát, hogy egy kicsit hisztisebb.
De ez egyébként így igaz az amerikai autókra, nem? Hogy ilyen robosztusabban vannak építve. Tehát
túl
az egész...
van minden pozíción. Hát van rajta, vagy hogy is fogalmazom.
Hát egyrészt ugye? Túl van méretezve is, másrészt pedig... egyszerűek. Tehát amit mondtam is az előbb, hogy furatlöket nem változtatnak feltétlenül. Tehát ami működik és funkcionál, az nem biztos, hogy változtatnak rajta.
Nem kell kidobni.
Eddig a generációig, vagy tulajdonképpen még itt igaz, hogy a GT-be ugye a legjobban felszerelt, ez a póni felszereltség, minden extra benne van, több is, mint ami kellene. Egyetlen egy nincs, alul vannak fékezve ezek az autók. Túl nagy a motor, túl agresszív uh-huh. az autó, és nincs meg a kellő fék. A következő generációban beletették.
De ez, bocsánat, Európában hivatalosan forgalmazták ezt a Mustangot, az
ötöst? Nem. Mert 14-ig nem, 15-től kezdték.
Mert akkor érthető, hisz az amerikai sebességkorlátok.
65-75 mérföld, a speed
limit. Oda nem kell nagy fék.
Megállítja, tökéletes.
Tehát érdekes, egy amerikai autó, nem?
Igen, igen, igen. És ami, bocsánat, egyezőség volt gyorsan, a régi, a 68-asban ugyanúgy nincs fék. Egy borzalmasan nagy motor, nagyon dinamikusan megyünk, viszont alig tudunk megállni. Két lábbal állunk a féken.
Jó, de ez az egész évtizedre jellemző volt. Igen. Tehát a 60-as, 70-es években, hogy ott ne...
De milyen érdekes, a Cadillacban olyan fék van, hogy kimész az ablakon.
Igen, viszont azért a General Motors is követette hibát, ha mondjuk a sportautójukat nézzük, ott is alulméretezték a féket. Ezt a Mopar is eljátszotta. Uh-huh. Tehát, hogy ezek megvoltak mindenhol. De alapvető kiindulási pont az az volt, amit mondtál, hogy 65-75 mérföld a speed limit, tehát arra meg tökéletes.
Én azt a trógerséget imádom, hogy kit érdekel a fék? Na, motor legyen még nagyobb benne, fékről majd beszélünk legközelebb. Most a motorról beszéljünk, hogy mekkora motor van.
Jó. Szűkösen állunk időben, úgyhogy gurulunk tovább. Nem, még gurulunk tovább. Hatodik generáció. Ez az, amit már én is ismerek. De gyakorlatilag szerintem most így a nézők, hallgatók számára a Mustang most ez, mert ezt látját, igen, ezt láthatják ez a az utakon. Így van. Ez egy, én nagyon, kicsit beszélek az én élményeimről, aztán fűzétek föl nyugodtan a tieteket rá. Én nagyon szerettem. Nekem ez egy óriási élmény volt. Hál' Istennek többféle változatban, még a Bullitben is kitudtam, ugye Steve McQueen tette halhatatlanná a Bullitet. Egy, és ott is, ott Challenger,
ez egy 69-es volt.
És egy Challengerrel ment ott?
Chargerrel
ment, és ott látszódott a méretkülönbség, és ha most visszapörgetitek, van egy 6-8 perces vágatlan, talán vágatlan üldözéses jelenet abban a filmben. Yeah. Óriási. Szóval visszatérve, én nagyon szerettem ezt az autót, én arra emlékszem, most hogy visszagondolok rá, hogy manuális váltóval nagyobb élmény volt, mint automatával.
Igen, azt szoktam is mondani, hogy nem azért, mert nekem az van, hanem próbálsz automatát, aztán kipróbálod. Ez kényelmes autózni a városba automatával. De azért a Mustang játékra termett, tehát hogy picit játszadozunk.
Picit ide-oda teszi, nem a városba fogod, így van, és ezt aláírom. Én nagyon nagy automata váltós vagyok, de az Attilának az autóját nem tudnám elképzelni, csak igazi váltóval.
Én is az automata váltó pártján állok, de ez pont az az autó, amit én azt gondolom, hogy csak az 5 literes motorral, és csak kézi váltóval szabad megvenni. Én itt már semmilyen, hogy is mondjam, validálását nem látom a 4-hengeres EcoBoost motornak egyszerűen. Még akkor is, hogyha 300 lóerő, meg
az a baj, hogy nem bírják sokáig. Tehát, hogy azt a fajta teljesítmény...
Az idegrendszerem nem bírja sokáig, hogy összeegyeztessem ezt az autót azzal a motorral.
Igen, igen.
De egyébként az a probléma, hogy ezek nem annyira tartósak. Mint mondjuk
viszont a 3.7 V6... az egy nagyon-nagyon jó motor, és az 300 plusz lóerővel tolja az autót.
Az Amerikában elég. Sok, én úgy tudom, a kölcsönzős autók.
Igen. Között. Így van, én hoztam is 2015-ben, amikor kiadták ezt az autót, akkor én hoztam.
Azt szokták róla mondani, hogy avval soha nem kell csinálni semmit.
Komolyan? Tehát, az annyira?
Igen.
Csak kár, hogy 6-hengeres.
Igen. A tudatod, mert mikor benne ülsz, akkor tulajdonképpen
meg
nem látod.
Meg kijön belőle a hang egyébként.
Igen. Aha. Igen.
De igen, hát nem egy V8.
Rengeteg dolgot írtam föl. És csak azért mennék még egyet tovább, mert ugye most van egy vadonatúj Mustang, gyakorlatilag most nemrég mutatták be. Igen. Ez ránézés sem tudja, az előzőnek lenne egy továbbfejlesztése. Még nem járt a kezeim között. Ti találkoztatok már vele? Láttatok már
személyesen
valahol?
Személyesen nem.
Én találkoztam vele. Pont tegnap.
Pont tegnap. Mm. Benyomások?
Este.
Digitális Mustang, nem?
Nem tetszik.
Nem tetszik. Jó. Ne is menjünk rajta tovább. Olyanokról ne beszéljünk, ami nem tetszik. Viszont miután szűk az időnk, még van még egy dolog, amit ide kell, hogy hozzunk, hogyha már Mustangról beszélünk, az a 21. századi Mustang, ahogy a Ford definiálja, a Mach-E-t, azaz az elektromos Mustangot. Mustang ez?
Kettő perc. Tehát elsőbb azt gondoltam, hogy nem, a forma nagyon tetszett, hogy ez egy Mustang jegyeket tartalmaz.
Ugyanaz a csapatrajzot állítólag.
Igen, és szerintem szép is. És miután beleültél, és azt látod, hogy egy négyajtós viszonylag nagy autóba ülsz kényelmesen, aztán megérzed a GT-nek a dinamikáját, akár az elindulást, akár a lassulást, 2 perc után azt mondtam, hogy kell.
Én is így vagyok vele, éreztem a
Mustang
koncepciót.
De kövezzenek meg.
A kell, meg a kényelmesen vagyok benne, és hogy Mustang-e, ez nem ugyanaz.
Én összerakom a képet.
Neked Mustang?
Nekem Mustang.
Denis, neked is Mustang?
Én is érzem a koncepciót benne egyébként.
Ez nem szentségtörés, vagy örökséggyilkosság?
Ha
vagy
mindig érdekelnének, hogy...
Változik a világ?
Igen, meg
hogy... Furcsa, hogy ilyen, bocsánat, ilyen meglátkorú emberektől hallok ilyen bölcsességet, hogy változik a világ.
Igen, mi nem változunk. Nekem soha nem lesz ilyen autóm, de tehát...
Soha nem mondhat
láttam,
soha.
Láttam a koncepciót abban, amikor kipróbáltam, uh-huh. Tehát amikor mentünk vele és teszteltük.
Azért mind a kettőnknek fölcsillant a szembe, igen. Hogy azért ez autó. Tehát, hogy rendesen meg van csinálva.
Igen.
Itt az árakkal van probléma igazándiból szerintem vele. Hogy
én is azt gondolom, hogy kicsit túl van árazva.
Igen, tudom, hogy véges az időnk. Az elején beszéltünk a kifizethetőségről, és még most is azt gondolom, hogy a Mustang ár, az ár, tehát amennyit ki kell fizetni egy új Mustangért, sokkal többet kapsz érte. Uh-huh. Tehát hogy fogalmazzak, egy más kategóriában egy Mercedesnek egy sportautója, vagy most csak hiperkárokat nem kell említeni, nagyon magasan vannak pozícionálva az árak. És a Mustang itt az utóbbi években ilyen 20 millió forint környékén kapta egy 5 literes V8-as nagyon komoly teljesítményt.
Mindig elérhető volt. Sőt, én még emlékszem, hát 3 évvel ezelőtt 12 meg 14 millió forint.
Igen.
Ezért mondom azt, hogy a Maki szerintem egy picit túl van árazva.
Nem. Hát túl sokat toltak a fejlesztésbe, és nem is lesz belőle semmi, én úgy gondolom.
Ennyit a Mustangról, lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem, még nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni.
Nagyon gyorsan elment, meg még nagyon sok téma van, igen, a Mustangban.
És amit jegyzeteket fölírtam, gyakorlatilag szinte semmit nem használtunk belőle.
Mondtam,
de a műsoridőnk az eddig tartott, úgyhogy köszönöm szépen vendégeinknek, hogy eljöttetek ma. Denis és Grande a Bigblog TV részéről. TikTokon, Instán, Facebookon mind a megtaláltok. Egyszerűen folyamatos jönnek a tartalmat, a srácok állandóan nyomják, úgyhogy keressetek
még.
És természetesen a Sámán csatornára is. Van. Rádió hallgatóknak köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a podcast nézőknek pedig köszönöm, hogy itt voltatok velünk. A Sámán búcsúzik, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok. Aloha.
Sziasztok. Hello.